Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.
Én már egy konzervatív pari vagyok. Én nekem nagyon jó életem volt úgy, hogy nem volt internet, nem volt okostelefon, nem volt semmi, mint amit most az unokáim imádnak. Én mindenütt ott voltam, rendkívül fegyelmezettem. Én nekem nagyon jó életem volt ezek nélkül, a kütyük nélkül. Meg tudnám tanulni, de még az autóm is olyan, hogy a 32 gombból csak 5-öt használok, tudod?
Ezt nagyon el tudom fogadni, mert sok esetben én is vagyok ezzel így, de akkor engedd meg, hogy hadd mutassalak be, mert belekezdtünk egy beszélgetésbe. Kont Gábor, Kossuth Díjas színész a vendégem, én Kun Zsuzsa vagyok, és akkor el is kezdtük a beszélgetést, és én mélységesen megértelek téged, hogy azt a fajta technikai robbanást, ami az elmúlt 20 évben körülöttünk zajlik, a fiatalok tudják követni, mert szerintem a gyerekek már így születnek, hogy valamit nyomkodnak, a mi generációnknak valóban ezt nehéz követni, de azt gondolom, és mondok neked egy példát, Gábor. Nemrégiben egy sérvműtéttel kórházban voltam egy hetet, és hát áldottam, hogy van internet, meg tudtam a telefonomon filmet nézni, meg rádiót hallgatni, mert egyébként bezárva egy szobában elég rossz lett volna, mert akármennyire jó is olvasni, a kórházban az ember gyakran elveszti a türelmét, és nem olvas.
Igen, igen, lehet. Én is mondok neked egy példát. Pár hónapja vettem egy új Toyotát, kicseréltem az egyik kocsimat, és egyszerűen nem tudtam ezeket a gombokat megjegyezni, hogy erre az egyik vezetője a Toyotának azt mondja, művész úr, nem akarom megsérteni, de hadd mondjak valamit. Ez a hibrid, ez fiataloknak való. Megőrültem, mikor ezt hallottam. Hát annyi kocsim volt, és én úgy vezettem, mint az álom. De most, hát nem beszélve erről, ami most Pesten van, ott,
hát nem lehet
ott átmenni. Minden nap mentem próbára a Karinti Színházba, ugye? És minden nap más útvonalon mentem, mert ahol tegnap még valamennyire el tudtam evickélni, ma már végképp nem tudtam elmenni, meg jövő héten nem tudok megint elmenni. Tehát nincs egy olyan út, amire rátettem volna a voksot, hogy na, ezen az úton fogok járni.
Ezért van olyan kollégád, Gábor, aki konkrétan Lukács Sanyira gondolok, aki a gyönyörű Pest közeli házát eladta, és beköltözött a Moszkva térhez közel, egy csendes kis utcába, mert azt mondta, hogy már nem tudta kiszámolni, hogy mikor induljon el a színházba, hogy ne késsen el. Délelőtt próba volt, nem tudott hazamenni, pihenni. A világ legjobb döntését hozta, hogy tömegközlekedik, és villamossal, busszal jár.
Én már nem adom fel, ahogy eddig eljöttem én Mezőkeresztesről, és diplomára már én voltam az egyetlen, aki tudtam venni egy kocsit, mert 6 filmet megcsináltam, és emlékszem, abban az időben 4 vagy 5 színésznek volt csak kocsia, és kérdezték, hogy ez a taknyos onnan vettem, miből vettem. Mondom, azt hiszem Bástinak mondtam, tanár úr, mondom, itt meg volt a lakásom, meg volt a kosztom a kollégiumban, a pénzt összeraktam, 6 film főszerepét, és vettem egy kocsit. Hát lehet, hogy utáltak, lehet, hogy nem utáltak, utána
miért akartál ilyen nagyon jó kocsit, ez a kivagyisságból, hogy megmutatom, hogy nekem több
nem,
van?
Nem, drágám, én tudtam, hogy az életben bármi történik velem, ha netán vidékre kell menni, vagy valami, de ha vidékre kell szerződni esetleg, nem gondoltam, hogy vidékre, mert a vígbe meg a madácsba olyan szerződésem volt, hogy na, szuper. Tehát erre nem nagyon gondoltam, de ha fellépni, és nagyon sok fellépés volt az életemben, hogy elhívtak Kazincz Marcikára március 15-én, meg nem tudom, akkor tudtam, meg anyámékhoz haza kellett járni, mert őket nem hagyhattam ott, ugye, és haza kellett járni minden két hétben, és tudtam, hogy ehhez nekem kocsi kellett. Nem tudom megoldani a 4-6-20-as vonattal. És nem is akarom.
De látod,
nem
is akarom. Ahogy a szüleidet mondod, milyen nagyot léptél előre, a lovaskocsiból beültél egy jó autóba, a fűtetlen, fürdőszoba nélküli vályogházból, ahol villany se volt, gyönyörű házban.
Mennyi mindent tudsz,
Tudod te ezt értékelni, hogy mi mindent értél el az életben?
Nem tudom, én ezt természetesnek veszem. Ide figyelj, amikor engem fölvettek az első felvételén, átmentem az igazságot, az igazgatói irodába, Olti Magda volt az igazgatónő, és félretoltam a vékony kis újnyi vaskónét, meg a Tüszekkel Lajost, és benyitottam a nagy töltyfahajtón, ahol ült az igazgatónő, Olti Magda, aki egy csodálatos színésznő volt, és nagyon szerettem. És azt mondja, ez ki? Ne haragudjon, nem tudtam félre tenni az urat, vagy eltolni, mert ő tett engem félre, mondta Vaskóné. Azt mondja, mit akarsz, te szerencsétlen? Mondom, engem fölvettek. Ja, akkor most hol lakjak, nincs ruhám, nincs ebédem, meg nem tudom. Tehát nekem valami, kell valami, ahol lakjam. De szerencsétlen, hát csak az elsőn vettek föl, 3500-ból csak 12-töket veszünk föl, úgy rúgnak ki téged, hogy nem.
Hú, ez hát nagyon kemény szavak, nagyon, nagyon undok szavak ezek.
Igen, undok szavak, de velem lehetett így, mert én utána azt válaszoltam, hogy de engem föl fognak venni. És teljes szívemből úgy válaszoltam, ahogy én ezt gondoltam, ahogy éreztem, egy egészséges önbizalom volt benne, és akkor lehúzta így a szemüvegét az Olti, és nézett engem 2 percig, nem tudom mit nézett. Azt mondta Vaskónénak, hogy na hívja át a kist, a gondnokot, áthívta, azt mondja, adjon ennek a szerencsétlennek, a többiek úgyis hazamentek nyáron, adjon 2 hónapra egy szobát. 4 évig laktam a 6 emelet 2-be.
És színész lettél, és bebizonyítottad, hogy nem vagy szerencsétlen.
De, és hogy velem nem lehet úgy beszélni, mert én már éreztem, hogy kell, hogy valaki legyek, ha már idáig eljutottam meg.
Az jutott eszembe, hogy azért a te családodat, a felmenőidet is a történelem kapcsán hányszor megalázták. Tulajdonképpen jó kis leckékben volt részed, hogy így beszélt veled, hogy szerencsétlen és nem lesz belőled semmi. Ezt egyenes gerinccel és ezzel az ősi paraszti véreddel és akaroksággal végig tudtad csinálni, mert volt benne iskolád és részed.
Igen, és gőzgel, ahogy én hazamentem érettségiző koromba, és Rákosi rendszer volt, és apám ugye egy vezető parasztolt meg nagyapám a 25 holdfölddel, mert mindig arról szólt minden évben, amit kihallgattam, hogy azt beszélték meg, hogy melyik félholdat veszik meg hozzá. 25 holdfölddel éjjel-nappal dolgoztak, és ez a 25 hold elveszett. Sőt, elveszett vele az a 3 ló, amit kivezettek az istálóból géppisztolyos kísérettel. Elvitték, kérlek szépen.
Gábor, te voltál, aki csitítottad a szüleidet, nagyszüleidet, hogy ne szóljanak, mert ebből csak baj lehet. Tehát okos voltál.
Nem csak,
voltál.
Hogy csitítottam, mert én már okosabb voltam, ugye. Ezek nagy darab állatok voltak apámmal, Pista bátyámmal, Jakab Sógorral, nagyapámmal. Azt nézték, hogy hol a vasvilla, és így fogtam a kezüket, tudod? Mert én már okosabb voltam, tudtam, hogy csak mi fizetünk rá, mert egy golyószórós ember kísérte, és elvitték a lovakat, és elmentek a lovak, és abba az utcába végig nézték, hogy merre mentek el a lovak, és nem mozdultak, már rég nem lehetett látni, mert lement a nap, már alkony volt minden, ezek még akkor is ott álltak. Te el tudod képzelni, milyen gyűlölet lehet, mert nagyapámtól megkérdeztem, hogy mikor leesett a magaratta meg a szénás szekeret, mert csak vett két már rosszabb lovat, mint a sajátja volt, és a szénának az a tulajdonsága, hogy csúszik, leesett és ráesett a rúdra, a kocsi rúdra, és eltört a gerince. Este találtuk meg, és akkor még két napig élt, és mindenkit kiosztott, mint a Marlon Brando a keresztapába, hogy kinek mi a feladata a jövőt illetően. És engem hagyott utoljára, és megmondta, hogy te vagy a férfi, neked kell tovább vinni a családot. És mondom, nagyapám, hogy van az, hogy én mindent megkaptam, ugye, hát így vettek föl Zsinórba, a főiskolára, meg minden, meg a kollégiumot kaptam, amit mondtam, azt mondja, hát te még most gyerek vagy, nem érted, majd ha nagyobb leszel, és elveszi, amiért egy életen keresztül harcoltál, dolgoztál, elveszik a saját tulajdonodat, akkor meg fogod érteni. És megértettem.
És megértetted azt, hogy milyen az emberiség, végignézik, hogy valakinek elhurcolják a lovait, és senki nem nyújt segítőkezet.
Senki nem, mert a rendszer se nyújtott segítőkezet, sőt, hiába nekem segített, talán a rendszer nem is tudta, hogy én... hogy kurákok a nagyapámék, mert a Stankaitól megkérdeztük egyszer, hogy mikor kijött, hogy Pistán, és megmondta, milyen származású vagy. Azt mondta, hát mondtam, hogy pásztor volt az a...
Lelki pásztor,
de nem mondta, hogy lelki pásztor.
Nem merte mondani, igen, mert az is X-es volt. Igen,
hát hogyne, persze.
Gábor, de akkor te azt megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor a... nagyapád halála után a nagyanyád belehal a bánatba. Tehát, hogy létezik ilyen?
Tényleg így van, mert ott temettük, igen, ott temettük el nagyapámat és anyám. Apám oda sündörgött hozzám, hogy fiam, úgy intéz már, hogy 2-3 hét múlva megint gyere haza. Mondom, minek? Hát azt mondja, eltemetjük nagyanyád. Hát mondom, itt áll a sír szélén, mag egészséges. És mondott egy szép mondatot, hogy de elviszi a bánat.
Igen, van ilyen sajnos.
Olyan szépeket tudtak mondani ezek a nagyöregek, és annyira fontos volt az ő retorikájuk, hogy fejezik, hát amit mondtam a Magyarok című filmben Fábrinak, hogy tedd bele, Zoli bátyám, ezt a mondatot, amit apám mondott, amikor Pestre jöttem, tedd bele, mert azt fogják írni az újságírók, hogy lehatoltál a hajszál gyökerekig, és beletette. Ez a mondat így szólt, hogy tudsz te, fiam, Pestre menni? Én már, ha vásárba megyek, akkor rosszul érzem magam. Gyönyörű.
Látod, és ezek az emberek tanulatlan, műveletlen emberek voltak, és egy olyan tudásuk volt, amit nem lehet tankönyvből, meg könyvekből megtanulni, és olyan szófordulataik voltak, bölcsességük volt.
Drágám, és amilyen gyönyörűen beszéltek magyarul, hogy levitték a mondat végét, és pontot tettek rá. A magyar, a mostani generációnak, különösen a színészeknek az a nagy bajuk, hogy nincsenek tisztában az írásjelekkel, a kettős ponttal, a kérdőjellel, a felkiáltójellel. Meg kell teremteni magadnak a trambolint, és szünetet kell tartani, és levegőt venni, hogy elmondtasd a konklúziót, amiről akartál beszélni. Ezt régen nekünk tanították, tudod? De ma
jó, de hát Gábor, nem. Neked is ott van több generációs különbséggel a két lányod, ott vannak az unokáid, tehát akkor te első kézből és nagyon testközelből érzed mindazt, amiről beszélsz, hogy ez egy nagyon-nagyon más generáció. Kezdtük a technikai fejlődéssel, a beszéddel, a kommunikációval, az emberi kapcsolatokkal. Nekünk az öregek mindig mondták, hogy hát ez, tudod, ez egy más világ, bezzeg az én időmben, amit utáltunk hallgatni, de nyugodtan elmondhatod te is ezt.
És kezdjük azzal, hogy Dubájba jár az unokám iskolába, és Szardíniában van a másik unokám most jelenleg. Hát szóval, borzom, nem érdemes gyereket csinálni, és arra jöttem rá, hát nem akarnak ők rosszat, csak meg én se akarok nekik rosszat, de ahogy én nem tudtam volna itt hagyni, pedig módom lett volna, mert több nyugati filmbe is felajánlta a Zserminálba az Ivallegri, hogy hogy tud egy ilyen színész itt Magyarországon, menjek ki és munkát, hát nem tudom, egyik főszerepet játszottam, mert Belmondó beteg. Na és nem hallani se akartam róla, hogy egyik csak Párizsig kellett volna menni, hogy itt hagyjam a szüleimet, de nem lehetett, mert felelősséggel tartoztam.
Tudod, én gyakran gondolkodom azon, hogy mi fölnevelünk gyerekeket, unokákat terelgetünk, és vajon fordítva ez, ahogy mondod, miért nincs? Tehát semmi olyan érzés nincs bennük, hogy elmennek Dubajba, meg Szardíniába, hogy mi lesz, ha az én nagyapám beteg lesz, ki lesz mellette, látom-e még magam az életben?
Zsuzsikám, ezt mondtam nekik, hogy nem tudtok hazajönni nagyapátok temetésére, mert nem indul gép, csak 3 hét múlva, akkor is foglalt lesz.
Ez normális szóval, az életnek szóval ez a fejlődése, hogy családok így szétesnek?
Ez nagyon nagy abnormális, drágám. Én azt hittem, hogy majd milyen jó életem, ülök itt a fotelba, ahonnan most neked telefonálok, és milyen jó élet. De nincs jó életem, mert arra gondolok, hogy egyedül vagyok lényegében. Tudod?
Jó, de erre azt is szokták mondani, Gábor, hogy abban te is hibás, tehát az ember is felelős azért, ha egyedül marad. Most, ha nem az unokákat, meg a gyerekeket veszem, mert ők járják a világukat, de egy társ, egy barát, aki ott van veled, tehát, hogy valamit
az elmondottál? Azért az van, egy társ van, de...
Tehát nem vagy teljesen
én,
egyedül.
Mint Kuntvábor, egy tömb. Egyedül érzem magam. Barátok kijönnek, néha azokkal elnosztalgiázunk, megbeszéljük a dolgokat, de egyáltalán
a család hiányzik, igen. A család az, ami nincsen. Egyszer te nekem mesélted, nem is egyszer, sokszor, hogy nálad fogkefét nem lehet hagyni.
Igen, igen, így van.
Most is
mert
így van.
Egyszer hagyott valaki, és éjjel egy órakor, mikor mentem a fürdőszobába, láttam, hogy ott egy fogkefe, és minden harag nélkül becsöngettem éjjel. Egykor mondom, ezt ott felejtetted.
De miért tiltakoztál ennyire ellene, hogy valaki ott maradjon veled? Megégetted a kezed?
Mert édesem, nem tudtam választani, annyian voltak, olyan helyzeti energiám volt, Zsuzsikám, bármilyen hihetetlen.
Hát nem hihetetlen, elhiszem.
83 éves koromban, hogy az maradt ott, az, akit én akartam, és akkor addig, ameddig én akartam.
Igen, ezt elhiszem, mert te nagyon-nagyon kapos voltál, és ez persze szólt neked, meg szólt a csodálatos színésznek. Nehéz a kettőt külön választani, hogy kit szeretek.
Meg szólt a lovaknak, a vízisének, a síelésnek, a nem tudom, hát fogtam, igen. Vittem, akkor mentem külföldre, amikor akartam, addig maradtam, amíg a színházam engedte. Szólt annak, hogy telefonáltak este 10 órakor, hogy reggel 7-kor indul a gépe Új-Delhibe, maga nyerte meg a Fábián Bálint találkozása Istennel. Emlékszem, Csukráj volt az egyik elnök, zsűri elnök, és aztán itt, mikor Magyarországra jött, megköszöntem neki, és engem adtak, mert elég jól beszéltem oroszul.
Oroszul? Ha mondjuk azt tanultunk az iskolában.
Édesem, főiskolán nagyon-nagyon komoly súlyt fektettek arra meg a franciára. Tudod, ki tanított engem franciáról meg a Zserminálba?
Ki tanított?
Rabnóti né Fanni, hát. És nagyon szerettem, és ő konzultált velem, hogy a kiejtés miatt, de olyan szerepet kellett játszani, ami orosz emigráns, tehát nem kellett tökéletesen beszélje a francia.
Előfordul, hogy otthon ülsz csendben, magányodban, becsukod a szemed, és ezek az emlékek kavarognak a fejedbe, mert ezeket feldolgozni nem lehet. Hát volt egy könyved a Kaszkadó nélkül, amiben sok mindent megírtál. Tehát már azóta is eltelt 10 év, tehát van mit összegezni.
Hát igen, drágám, de lehet, hogy a stilisztikailag kifogásolható.
Én nem kifogásolok
de nem lehet letenni. Nem lehet letenni, mert olyan őszintén és igazul és szép magyar mondatokkal van írva, hogy mindenki csak nagy író. Tudod, elgondoltam, hogy más színész nem is találkozik, nemhogy játszott volna a darabjaikba, meg Pertuba lett volna, a német Laci bácsival, I. és Gyulával, Szakonyival, Csurkával, Gyurkovicssal, Vörös Sándorral, Szabó Magdával. Hát ezeknek mindnek a, játszottam a főszerepeiket, és olyan jó érzés, mikor ezeket nagyon... Na, hál' Istennek a tévé elég sokszor játssza ez a Dunavör, vagy hogy
igen, igen, sokat játsszák.
Ezeket a filmeket, igen, és olyan jó érzés meg, mikor mi, és akkor abban a pillanatban megszólal a telefon, és hív, elszív, az, aztán tudod-e, hogy ez megy a filmem? Mondom, tudom, persze, köszönöm szépen, nagyon
épp azt hiszem a filmjeid kapcsán, hogy szinte akikkel játszottál, ilyen nagy színészek, nagy legendák, senki nem él már közülük.
Nem, nem. Komolyan mondom, ez én is, ha nézem, azért szörnyű nézni, mert rengeteg, mintha most lép neki Sinkovics, meg Agárdi, meg nem tudom, ezek, hát mintha jönne és mondaná, olyan mondatokat mondaná, amihez én hozzászoktam, de nem él. És én rólam ugyanezt fogják majd hirdetni, meg mondani, meg ugyanígy fognak.
Tehát legalább a filmek megmaradnak, tehát ilyen formán ti örök életűek vagytok, mert bekapcsolom a tévét, és esküszöm neked, van olyan, hogy nézek egy filmet, és azon kell gondolkodnom, Uramisten, él még, vagy már nem él? Mert
igen.
Tehát állandóan ott visszaköszön nekem egy-egy színész, és majd egyszer te is így leszel ezzel. Érzed a 83 évet, Gábor?
Zsuzsikám, olyan szempontból érzem, hogy én mindig nagyon toppon voltam, és de három évvel ezelőtt ide rohantam, ahonnan most telefonálok, egy hatalmas íróasztalon, megszólalt a telefon, és csak így ide kaptam a derekamhoz, mert belenyilalt valami szörnyű, hogy nem bírtam tovább menni, és akkor elmentem a Varga Péter Pál, a legjobb sebész, ugye Amerikában közvetítik a műtéteit. Én nem voltam hajlandó várni, hanem azt mondtam, hogy operálj meg engem.
És megoperáltad?
Meg, de azóta egy fokossal járok, ami nem bot.
Nagyon közönségnek szép, láttam is. Azt, ez egy nagyon elegáns.
Nagyapámé volt. A közönségnek is megmondom, azzal kezdem, hogy kérem, nem bot, hanem fokos, és ez egy ókori darab, nagyapám használta, és kérdezte a kislányom, hogy apa, és mire való ez, mondom, tudod, ezt használták, mondom, ezzel fát is lehet vágni, meg ölni is. Most mindegy, hogy mit gondolok, de így is gondolom. Nem egy görbe bot van nálam.
Igen, igen. És akkor összesen ennyi a 83 évnek a lenyomata. Egy fokos.
Igen, igen.
Ha ennyivel megúszod, akkor csak így tovább azt tudom mondani.
Nem, de tulajdonképpen fáj nekem. Ott is hagyhatnám a munkát, de hát egy csomó helyen dolgozom, és megbocsátja nekem a közönség ezt a fokos, sőt.
Szerintem a közönség mindent megbocsát, leginkább akkor, ha őszinte vagy velük. Tehát ha őszintén elmondod, hogy miért van a fokos, akkor a hazugságot
elmondom,
nem bocsátja.
Ezzel kezdem, de a színészetnek a legnagyobb, a legfontosabb a színészetnél, hogy egy egészséges önbizalom, ami mindig volt, van, egy hitel, hogy hitelem legyen. Ez szinte mindennél fontosabb.
Hát és olyannyira,
az alázat.
Olyannyira hiteled van, hogy bármit nézek veled kapcsolatban, színdarab, film, én mindig azt gondolom, hogy nem eljátszod, hanem ez te magad vagy.
Az vagyok, igen, arra törekedtem, de erre Págertól súlyokig kaptam leckét, ugye ezek megtanítottak engem, ezek a nagyon nagyok, hogy ezekkel játszottam, és ezeknek fiai voltam, meg hol rivális Szimámi színdarabba. Meg a súlyok, a tartást meg lehetett tanulni. Például a Súlyok Máriát, aki tanárom volt, az utolsó darabját Szálemi Boszorkányokba, ő volt a cselédem, a Rebecca Nurse, én voltam a proktor, ez a csodálatos Ádám Otto, amikor majd arról is beszélek. Én voltam a proktor, és azt mondta Mária, hogy gyere ide, gyerek, süket vagyok, vak vagyok, nem hallom a végszót, gyere mögém, amikor én nekem kéne megszólalnom, és nyom meg a vállamat. Így játszottunk a madárba 150 előadást. A temetésén én ezt elmondtam, mondom, most már felhatalmazva érzem magam, drága Mária, mert idáig megmondtad, hogy senkinek ne, nem is szóltam idáig senkinek, most már, hogy elvitted magaddal egy csomó emlékemet, most már elmondhatom, úgy érzem. Amikor a Várkonyi az én mindenem, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, aki ösztöndíjat adott nekem, mikor főiskolás voltam, mikor meghalt, a próbatáblára kitett egy levelet, és azt írta, hogy és elviszem magammal Kunc néni töltött káposztájának az ízét. Mert egyszer bejött az öltözőmben, mikor Tordival anyám küldött töltött káposztát, és aztán na mondom, itt van Zoli bátyám, kóstol meg. És megette a Tordiét, az enyémet is, és mikor meghalt, megszólalt a telefon, Ádám Otto. Ő volt a másik tanárom, mert két mesterség tanárom volt, abban a kivételezett helyzetben voltam, Várkonyi és Ádám Otto. Az egyiktől meg lehetett tanulni gondolkodni, Ádám Ottótól, a másiktól meg lehetett tanulni nem megúszni dolgokat, belemenni és végig szenvedni, ha kell. Na és azt mondta Ádám Otto, hogy meghalt, szeretett, mert kacsol, szeretett főnököd, szerződj át hozzám, mondom, Ottókám, ennél csodálatosabb mondat nem hagyhatsz volna az ajkadat, mondom, köszönöm, egy fél óra múlva ott vagyok. És ült a szobában megint a töltyfa ajtó, benyitottam, és mielőtt megszólalt volna, szálemi boszorkányok példányát így elém tolt az első szeretet, mondta. És ebbe volt a Súlyoka, Mór Mari volt a feleségem, Súlyok volt a Rebeka nősze.
Egyébként Súlyokról jut eszembe, hogy Súlyok Mária is élete utolsó éveiben, ő bottal járt, nem fokossal, és arra igen. Emlékszem, hogy annyira fegyelmezett volt, és annyira szentélynek tartotta a színházat, hogy ez egy legenda, hogy valaki, aki nem tudom, fütyűrészve ment a színházban, annak még a botjával oda is suhintott egyet.
Úgy van, úgy van. Kérlek szépen, a főiskolás koromban én játszottam az öreg hölgy látogatásában, ő volt az öreg hölgy, Bilicsi volt a férfi, és én játszottam a fiát. És eszembe egy csodálatos mondat, hogy miket tudnak ezek mondani, ment már házi főpróba volt, és elül négy színész, ilyen kisebb színész, epizód színészek voltak. A darabhoz hozzátartozóan nagy szünetekkel beszéltek, kvázi tudod, hogy nincs idejük nekik főszerepet játszani, hanem ezt aki itt kell megoldani, és akkor Mária kilépett a darabból, és oda ment az első soron, a Ortálhoz is a Várkonyi kérem. Már ültek bent többen, nem tudom, egyetérte velem, úgy tegezték egymást, mint te meg én, nem tudom, egyetérte velem, hogy kis színész darab végén nem tarthat nagy szünetet. Borzalmas mondat, de ezt ki kell függeszteni a főiskolán, mert igaz.
Egy darabról még beszéljünk. Most az utolsó, ami a Karinthy Színházban volt egy bemutató, a Nagy vizit.
Igen.
Már vagy 50 éves a Gyurkovicsnak a darabja. Most te rendezted is, de most játszottál benne.
Az ős bemutatón is játszottam.
Igen.
Bilicsi mellett rengeteget tanultam, aztán mikor még élt a Gyurkovics, azt mondta, hogy csak Koncz rendezheti meg a darabomat, mert ő tud Gyurkovicsul. Megrendeztem a Vígbe, megrendeztem a Madácsba és az Új Színházba. De most meg, mint szerepet játszom, vagy főszerepet játszom el benne a Karinthyba. A Marci nagyon jó barátom volt egyébként, nagyon, nagyon szerettem.
kórházi ágyban, egy sebészeten fekszel akkor az ágyban. Mi zajlik itt a sebészeten? Miről társalog a négy beteg?
Az életről, az élet. Túl akarják élni, az életet meg akarják élni, és ez nagyon fontos. Én vagyok az egyetlen, aki meghalok a darab végén.
Mit szólsz hozzá, hogy meghalsz?
A kislányom mindig azt mondta nekem, hogy a kisebbik, hogy apa, te minden darabod végén meghalsz. Ilyen volt a lilium, a kakukkfészek, amit láttak minden. Hát mondom, igen, kislányom, apádnak ez a sors jutott a színészetből, de tudod, hány színész van, aki hogy szeretne csak egyszer is meghalni?
Mit gondolsz az igazi halálról? Szoktál rá gondolni?
Fatalista vagyok. Ami elő van írva nekem, amit az Isten előírt, keresztény ember lévén, azt hiszem el, ami jön, ami eljön. Mindegy, hogy mikor, tudom, hogy eljön, csodák nincsenek.
Hát igen, ha megszületünk, egyszer meg is kell halnunk, ez egészen biztos.
Csodák nincsenek, ugye ez egy megnyugtató érzés, hogy Mezőkeresztes összegyűjtött 12 millió forintot alapítvány csináltak, és akkor egy szobrásszal megcsináltatták a szobromat.
Már van szobrod? Van.
Igen, egy 4 méteres gyönyörű kőszobrom van.
Élő embernek szobra?
Élő embernek szobra, igen, mert azt mondták, hogy ők nem olyan hülyék, hogy halála után, tehát hogy lássa az, akiről szól a szobor.
És mit szólsz hozzá, milyen? Mit szólsz hozzá, tetszik a szobor?
Tetszik a szobor, és nagyon jó, mindig, mikor elmegyek, megnézem, ott van a katolikus templom mellett, három templom van egyébként Keresztesen, és Isten rám teszi a kezét, és őriz engem, hát nem tudom, meddig őriz, de tartozik is nekem, mert 10 évig minisztráltam neki, megfújtattam az orgonán, úgyhogy ez csak megadja nekem a tartozást.
Tehát ilyen adok-kapok viszonyban vagytok. Igen, még egy kicsi kérdés, hogy test, ha öregszik is, meg az évek száma megy, a szív azt mondják, nem öregszik. Szokott melletted lenni egy nagyon csinos nő, egy-egy premiéren láttalak együtt titeket. Ő az, aki nem hagy magadra téged?
Igen, ő az.
És szabad róla valamit tudni?
Nem.
Titokban tart?
Nem, mert én vagyok, és ő az, aki kiszolgál engem, támogat, szeret, amit mondok, azt megcsinálja. Én vagyok a gazda, nem tudom, hogy megmondani ezt neked.
De azért te is szereted?
Én is szeretem, én vagyok a gazda, hiszen azért van mellettem. Hát te el tudod képzelni azt, hogy olyan legyen mellettem, aki nem kedves nekem? Hát nem. Biztos, tudod.
De vele is pontos... laksz, együtt laktok?
Igen.
Hú, ennek örülök. Azért az nagyon jó, az ember nincs egyedül.
Ide figyelj, de most ez pontosan olyan, mint, és ezzel be is fejezhetjük, egész fiatal színészkoromban minden rendező azzal nyúzott, hogy én játszak el egy bombiba, énekesek, de mondom, higgyétek el, én nem tudok énekelni, táncolni. Kettő volt, amiből négyesen volt a főiskolán. Az ének és a tánc, és nem. De Gabikám, így akarva a Zsuzséva, meg nem tudom, hát mondom, nem. De kapsz korrepetítort, minden, csak mondom, értsétek már meg. Otello nem steppel. És ezzel küldtem el őket.
És amit ez, én nem ez akarom, mire példa? Mire példa itt ebben a kapcsolatodban?
Amit én nem akarok, vagy amit én akartam, én egy öntörvényű ember vagyok, az úgy történt egész 83 évembe, ahogy én akartam. Tudod, az a nagy baj, hogy az emberek, mert mindenhova, akárhova is megyek, egy nagy ember azt mondta, hogy azt csípem benned, hogy te soha nem csináltál semmi balhét, és úgy maradtál népszerű. Hát így is van, mert akárhova megyek, mindenütt ismernek, meg kedvesek, meg aranyosak hozzám, meg ön. De az a nagy baj, hogy mire megtanulod az életre a megoldást, nincs időd megérni, tudod? És nincs időd de úgy érzem, hogy amit akartam, elértem, mert nyomot akartam hagyni mindenképpen.
Ez biztosan sikerült. Ez 100%-osan sikerült. Koncz Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm az őszintességedet, a nagyon bölcs gondolataidat, jó egészséget, hosszú életet, élvezd az otthonodat, a színházadat, akkor a párodat, vagy a kedvesedet, vagy aki melletted van. Legyen teljesen kerek az életed, azt kívánom neked.
Aranyos vagy, köszönöm szépen, és jól esik. Te is, mint régi barát, ezt kívánod.
Nagyon köszönöm szépen.
Köszönöm.
Szia.
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várja önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.